Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boldvai Józseffel, a városmajori Jézus szíve plébánia korábbi világi elnökével Keresztes Szilvia beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Boldvai József urat, a városmajori Jézus szíve plébánia korábbi világi elnökét, eredeti szakmája szerint gyógyszerész, de hát ezen felül is nagyon sok mindennel foglalkozik, mindre rá fogunk térni most a beszélgetés során, és arra a szentírási idézetre is, amit választott, ami a legközelebb áll a szívéhez. Osszuk meg a hallgatókkal, hogy melyik lenne ez, és kérem, hogy mesélj el, hogy mi a személyes kötődése ehhez a mondathoz.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. Gyakorlatban ez a gondolat, vagy ez a szándék nagyon sokszor felmerült bennem, de most az utóbbi hónapokban értettem meg ennek a jelentőségét. Feleségemtől kaptam Szent Pió atyának az ellenállhatatlan 9 imáját. Ezt Pió atya akkor mondta, azokért mondta, akik hozzáfordultak, és imáját vagy segítségét kérték. Ebbe az imába szerepel ez a gondolat. És visszaemlékeztem arra, ugyanúgy, mint Szent Pió atya is, Jézus szíve tisztelő volt, és ő nagyon sokat imádkozott Jézus szívéhez. Én 9 éves korom óta gyakorlom az első péntekeket, édesanyám nevelt minket erre rá, és azt lehet mondani, hogy kisebb megszakításokkal közel 50 évig az első péntekeknek rendszeres gyakorlója voltam. Ahol nem is tudatosan, de bármilyen közösségbe bekerültem, és a problémáról vagy nehézségről hallottam, akkor mindig felvetettem számukra, hogy van egy megoldás, van egy lehetőség, kezdjék el az első péntekeket, a 9-edeket, és a dolgok, ha nem is oldódnak meg, de el tudják fogadni azt az életszituációt, és meg kell keresni, hogy mi az oka annak az életszituációnak, amivel kerültek, hiszen az Úr Jézus senkiről nem mond le. Egy esetet szeretnék elmondani, ami megdöbbentett, hogy valóban mennyire hatékony és mennyire működik ez az imádkozási módszer. Családi kis közösségünk volt, ez még a szocializmus idejében, és az egyik házaspárnak született egy olyan kis babája, aki nem volt teljesen egészséges, nem jó hallott. És ennek következtében a szülők nagyon kétségbe estek, hogy valóban hogy tudják ezt a gyereket felnevelni, hogyan fog tudni érvényesülni, hiszen aki nem jó hall, illetve süket, nagyon nagy a valószínűség, hogy süket néma lesz. És ezért a közösségünk elkezdett ezért a fiatalokért imádkozni, és az döbbentett meg minket, és engem is nagyon, hogy eltelt 5-6 hónap, amikor egy ilyen összejövetelen az édesanyja bejelentette, hogy milyen szerencse, hogy ő csak ilyen, őket, a szülőket csak ilyen megpróbáltatás elé állította az Úr, hiszen amikor ott a rendelőbe várakoztak, és látták a többi szülőnek vagy gyereknek a nyomorát, akkor megdöbbentette őt az, hogy gyakorlatilag ami megpróbáltatás rájuk rót, az nem is olyan elviselhetetlen. Tehát az első lépcső az volt, hogy ők elfogadták ezt, azt, amit az élet, illetve az Úr Jézus Krisztus nekik szánt, azonosulni tudtak ezzel a kihívással. A meglepetés 2 hónap után jött, amikor a professzor úr bejelentette az újabb vizsgálatnál, hogy ide csak beteg gyerekeket hoznak, nekik többet nem kell megjelenni a szakrendelésen. És én is, és a többi család is megtapasztalta azt, hogy valóban a komolyan eltökélt imaszándék az Úr Jézus Krisztusnál meghallgatásra talál, és igaz az, amit ő mondott a keresztfán, hogy én veletek vagyok a világ végéig. Ez az a másik gondolat, ami bennem nagyon megragadt. A Pazolininek volt ez a Szent Márk evangéliumának a filmét, ugye ő feldolgozta, aki nem volt egy hívő ember, és ez valóban működik. Tehát én mindenkinek azt tudom ajánlani, pláne azt, hogy a családok éve volt, családkongresszus van, és hogy a magyar társadalom nagyon jó lenne, hogyha meg tudna újulni. A családok azok legalább két-három gyereket tudnának vállalni, ami nem könnyű. Annak ellenére, hogy komoly támogatást adnak, az, hogy ez valóban működni tudjon, és jól legyen a szülőknek a házasságok, és be tudják vállalni az újabb gyerekeket, nagyon fontos az, hogy megfelelő ima életük legyen, és az én személyes tapasztalatomból azt tudom javasolni, hogy valóban a Jézus szívéhez végzett imák, meg ha komolyan gondolják, és ezt komolyan veszik, ez meghallgatásra talál, hiszen van egy másik élő példa, a Szent Pió atya, javaslom azt is, hogy olvassák el annak a életét és működését, hogy milyen fantasztikus, hatékony volt az ő imája, és hányszor talált ima meghallgatásra. Nem tett mást, csak ezt az egyszerű, ellenállhatatlan kilencednek nevezett imáját mondta el, aminek egyik szentírás idézete azt, hogy bármit kértek az atyától a nevembe, megadja nektek. Itt van még egy gondolat, amit hogyha szabad felolvasnom. Az Úr Jézus Krisztusnak hatalmába áll megadni minden kegyelmet, földieket, lelkieket, lehetségeseket, és még a lehetetleneket is. Bármit kérhetünk Jézus Krisztus nevében, figyelmüket irányítsuk elsősorban Isten akaratára, azzal az elhatározással, hogy engedelmeskedünk az ő törvényének. És itt egy gondolatot szeretnék hozzátenni, a lehetőséget kapok, mindig elmondom, hogy óriási energiákat fektet minden állam, kormányzatunk is, és a rendőrség is, hogy a közúti szabályokat az emberek betartsák. Mindenki tudja azt, hogy a közútnak a szabályait a Kressz írja le, és ha valaki ezt nem tartja be, abból nagyon súlyos személyi és egyéb károsodások lehetnek, és ezt komolyan büntetik. Ugyanakkor a társadalom együttélésének a szabályait a 10 parancsolat írja le, és ehhez kapcsolódott, amikor Jézus Krisztus eljött közénk, a szeretet parancsolata. Na most sok emberben nem tudatosul az, hogy a szeretet parancsolat, ami a 14. parancsolat, csak akkor működik, ha az előző 10-et betartják. Tehát, hogyha valaki ide a szüleit nem tiszteli, vagy pedig lop, csal, hazudik, házasságot tör, vagy ugye más becsületébe kárt tesz, akkor nem mondhatja azt, hogy ő szeret, hiszen ő a társadalom együttélés szabályainak vétett. És ez lenne a mai társadalomban a legfontosabb dolog, ami egy más szempont, mint amit a média sugal. Ne az, hogy valósítsuk meg önmagunkat, hanem próbáljunk a társadalomba a szeretet és a 10 parancsolat Kressz szabályai szerint élni. Ha ezt betartjuk, boldogok leszünk, és nem csak mi, akik hívők vagyunk, hanem a nem hívők is boldogok lesznek. És ebbe segítségünkre lehet ez a szentírási idézet, bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. Ha mi keresztények összefogunk, és valóban ezért közösen imádkozunk, akár az első péntekek alkalmával, akár a különböző Mária zarándokokon, vagy pedig, ha mondjuk a Szent Pió atyának a 9., teljesen mindegy az imaforma, teljesen mindegy, az nem fontos. Csak az, hogy elkötelezedjünk, és valóban ezt akarjuk. Tehát az, hogy mi hívők vagyunk és imádkozunk, ez nem lehet egy alternatív megoldás. Ez nem egy alternatív megoldás, hogy van még egy, ami a ügyeskedés, a kapcsolatépítés, és azt gondoljuk, hogy ez a karrierépítés mennyire fontos. Egy keresztény embernek nincs más megoldása. Tehát az egész életét, munkásságát annak a középpontjába Krisztusnak kell állni, és akkor megtapasztalhatja itt a mai 21. században is a csodákat. Ma is vannak csodák. Ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt. De Krisztus, amikor köztük volt, 2000 évvel ezelőtt a tanítványai és az emberek között volt, akik nem hittek, azoknál ott abban a környezetben, vagy abban a közösségben nem tudott csodát csinálni. Mert mondta, hogy nincs értelme, úgyse hiszitek el. És most is így vagyunk, most is megtapasztalhatjuk az életnek az apró csodáit. Egy apró csoda az, hogyha el tudjuk fogadni azokat a kihívásokat, azokat a korlátokat, azokat a nehézségeket, amelyek épp az utunkban állnak, de ezek valóban nem nehézségek. Ezek az irányjelző táblák, úgy mint a Kresszba, stop tábla. Ez azt jelenti, hogy elérkeztünk egy olyan fordulóponthoz, amikor az Úr Jézus úgy gondolja, hogy nekünk váltani kell. Meg kell keresni, hogy milyen irányba menjünk tovább. Lehet, hogy csak meg kell állni, és végig kell gondolni, amit eddig csináltunk. De az is lehet, hogy el kell menni valamilyen más irányba.
És ott ebben az esetben, amikor erről a nehéz helyzetben lévő családról volt szó, ott ezt, akkor ezek szerint ön javasolta ezt az imádott a közösségben, vagy ez hogy történt?
Igen, gyakorlatilag mi akkor is, ahogy említettem, a 9 éves korunk óta a első pénteki kilencedeket végeztük, és már akkor körülbelül 35-40 év közöttiek lehetünk, tehát már megtapasztaltuk azt, hogy igenis ez működőképes. Tehát ha bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek. És ha nem egy ember kéri, hanem egy közösség, egy családi közösség, és az komolyan hisz abban, hogy valamilyen megoldás lesz, nem az, hogy pont a gyerek meggyógyul, hanem hogy valamilyen megoldás lesz, akkor ez eredményre vezet. Ez 100%. Tehát én azt nagyon, az embereknek ma az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem fogadja el az élethelyzetét. Tehát nem az a probléma, az is nagyon nagy probléma, kétségtelen, hogyha a szülők elválnak, ugye, és gyakorlatilag azt a gyerek nevelésével nem foglalkozik senki, de viszont ha egy ilyen gyereknek sikerül bekerülni egy olyan egyházi közösségbe, ezért van óriási szerepe a közösségeknek. Tehát a közösség az nem csak segít, hanem az tükröt is tart a közösség tagjai felé. Ezért rettenetesen fontos a család és a plébániai közösségek. Mert ott vannak azok a társak, akik tükröt tarthatnak elénk, vagy a lelkivezető, illetve az atya, főtisztelendő atya, és ez segít nekünk a változásba.
A saját életében hogyan tapasztalta meg ezt a segítséget, mondjuk egy imának a segítségét a saját személyes életében?
Igen. Hát azt szeretném mondani, hogy nagyon sok módon. Az első talán az volt, hogy amikor mi időnkben, még az a korosztályhoz tartozó, akkor a technikumok nagyon menők voltak. És az vegyipari technikumban felvételiztem, mert érdekelt a kémia, és akkor rájöttem arra, hogy azért ez nem lesz egy olyan egyszerű dolog, mert könnyipari vegyészeti technikumban jártam, és ott rengeteg gépészet volt, és nekem nem volt műszaki irányultságom. És akkor édesanyám is gyógyszerész volt, és akkor mondta, hogy menjek el egy olyan területre, ami mégis kémia, de ugye a gépészet azért nem olyan mértékű, mint mondjuk a könnyiparban. És akkor felvételiztem is az egyetemre, és ott kiderült, hogy az osztályfőnököm egy olyan véleményezést adott, hogy az akkori kommunista állam nekem már adott egy diplomát, egy technikus joglevelet, én most mi a fenének akarok váltani máshová, én maradjak nyugodtan ezzel. Na most, hát azt el lehet mondani, hogy ezt ott a párbizottságnak a régen ugye az volt, hogy annak a képviselő, a pártképviselő, és ott ült a felvételi bizottságba. És ugye ezt mondta, hogy én ezt akkor hogy gondolom. És akkor elmondtam neki. Na most azt meg kell mondanom, hogy én egy szerencsés ember vagyok, mert a családba az imát és az ima erejét és a példamutató életet megtapasztalhattam, mert a nagyanyámnak a bátyja az premontrai szerzetes volt, és ő volt a szombathelyi premontrai gimnáziumnak az igazgatója, különben a Mincenti Bíboros atya is ott érettségizett annak idején. Aztán a Csorjai rendhez tartozott, hogy ez a gimnázium, és ott ő alperjel volt. 1950-ben vitték őket ki Szovjetunióba, és közben az állam az egyházzal valamilyen szinten megegyezett, és akkor lerakták őket a teherautóra, és mondták, hogy mindenki oda megy, ahova akar. És akkor gyakorlatilag a nagyanyámhoz került, mint a testvérjét, fölhívt a telefon, és hát mondta, hogy most nyugdíjat már nem kapok, mert ugye elvették, papként gyakorlatilag nem nagyon működhet, a rendet feloszlatták, és hogy akkor befogadná-e őt. És 1950-ben ő hozzánk került, és Pót nagypapaként élte velünk az életét, 1967-ben halt meg, és láttuk, hogy valóban, ott neki volt egy szobája, és láttuk, hogy valóban egy szerzetes, hogyan él. Ő volt különböző betegségei, voltak agyvérzést is kapott, de ő minden nap 7 órakor felkelt, püspöki engedéllyel otthon bemutatta a szentmisét, és aki azért egy igazgató, pláne 45 előtt, azért az egy nagy pozíció volt, ő pelenkázott, mosogatott, tehát a családnak az életébe bekapcsolódott, soha nem volt elégedetlen, mindig mosolygos volt, és mindig és mindenki próbált segíteni. És akkor az ember kisgyerek kora óta tapasztalta azt, hogy egy ember, aki 61 néhány évesen elveszíti azt az életet, amit ő felépített, meg azt a hivatást, aminek ő adta az egész életét, amiből állt az élet, és akkor mosolygósan tudott váltani, soha nem volt benne semmi elégedetlenség, és nyilvánvaló, hogy ő is imádkozott értünk komolyan. Tehát én, mondjuk nekem szerencsém volt, mert megtapasztaltam, azt mondott értünk szentmiséket, és emlékszem, amikor aztán fellebbeztem, mert ugye nyilvánvaló nem vettek fel az egyetemre, de fellebbeztem rá, fellemeztem azért, hogy ezt nem fogadom el, ezt a döntést, és akkor augusztus végén megkaptam azt, hogy mégis fölvettek. És emlékszem, hogy akkor megkönnyezte. Tehát ez azt jelenti, hogy megérezte az imának az erejét, és nem az számít, hogy mit döntenek az emberről, hogyha valakinek komoly hite van, és ha imádkozik, vagy a közösség imádkozik érte, akkor ezek a dolgok, ezek megvalósulhatnak. Tehát nagyon sok ilyen dolog volt az életünkben. A másik pedig, ami érdekes volt még számomra, hogy a diákjai nagyon szerették és felkeresték, és amikor mi kisgyerekek mindig mi nyitottunk ajtót, és akkor nem egy tanítványa beszámolta arra, hogy én az embernek köszöntem a hivatásomat. Szóval azt szeretném mondani, tehát röviden ennyit az ima erejéről. És a másik dolog pedig, aztán jött a rendszerváltás, vagy a politikai váltás, nem tudom minek nevezzem pontosan. Nagyon sokat jelentett az, hogy akkor már nem kellett kis csoportokba dolgozni. Tehát mi a maximum 5-6 család gyerekekkel együtt, tehát ilyen 20 fős kis közösségekben végeztünk a munkát, és hát szerencsém volt, mert volt egy-két kelmetlen helyzet, de mivel gyógyszerész voltam, ez is a szakmámnak köszönhető, hát minket nem nagyon lehetett hova lefokozni, ugye, tehát az ember nem jogász volt, nem közgazdász volt, tehát nem, most polibi csinálnak velük, gyakorlatilag abban a rendszerben az egyik legrosszabbul fizetett társadalmi réteg volt. És akkor elkezdtük ezeket számolni, vagy szervezni, és megmondom, hogy az ima segített ahhoz, hogy akkor belemerjünk vágni olyan bál szervezésébe, ahol 6-800 ezer ember vett részt, úgyhogy gyakorlatilag nem volt meg hozzá a fedezet, hanem arra számoltunk, hogy ez egy jó dolog, és akkor lesznek olyan keresztény vállalkozók és hívők, akik ezt segítik. A érdekességként még elmondom, hogy a 2000-es években 2500 fős karukatikus bárokat szerveztünk a Lánymányosi Egyetem új épületébe. Aztán most pedig ezeket a bálokat már a 800 ezer fő között szervezzük a MOM-ba. Vagy itt van a mindszenti gyalogos zarándoklat, ennek a költsége is nagyon jelentős, és egyrészt pályázatok útján, azon kívül az önkormányzatok segítségével, külföldön élő magyar is, aki meghallott, hogy van ez a zarándoklat, és támogatta. Például 5 évvel ezelőtt érdekességként, hogy fölhívott valaki Svájcból, és mondta, hogy én szervezem a mindszenti zarándoklatot. Mondtam, hogy én szervezem, és azt mondja, mennyi pénz kell magának. Hát mondtam, hogy nézze, nekem nem kell pénz, de a plébániának van egy külön alszáma, így Lambert Zoltának hívják a plébánost, hívja fel ő, és akkor ő arra a számlára, amit megkapja, utána el tudunk számolni, mert minden számla alapján megy. És akkor azt mondja, nézze, azt mondja, a 500 000 forint elég lesz nekem. Tehát soha nem találkoztunk, soha nem ismertük. Tehát ezek a csodák kategóriájába tartoznak, nyilvánvaló. És ugye más ember mondta is, hogy merek ilyen felelőtlenül ezekbe a dolgokba belevágni. Hát én úgy vagyok, hogy az ember az apja, hogy gyerekre kell, hogy figyeljen. És ha úgy látja az ember, és volt már ilyen, hogy Azt a dolgot nem kell megszervezni, azt a zarándoklatot, vagy bármit, az embernek oda kell figyelni, és akkor azt abba kell hagyni. Uh-huh. De amíg működik, meg vannak benne partnerek, addig ezt szorgalmazni kell.
Kedves hallgatóink, Boldvai Józseffel, a Városmajori Jézus Szíve plébánia korábbi világi elnökével, Keresztes Szilvia beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Mária Rádió.